Rádióegyetem. Nietzsche, a gondolat keletkezése. Németh Marcell előadása.
A gondolat keletkezésén tartottunk. A visszatérés gondolat, ami ugye Nietzsche szerint ugye az Zarathustra alapeszméje. Ugye, tehát azt mondja, csak emlékeztető, és most elmondom a Zarathustra történetét. Tehát ugye, amiből mindjárt azt látjuk, hogy nyilvánvalóan a Zarathustrának van egy története, amit ugye Nietzsche fontosnak tart elmondani. Tehát ez nyilván egy kérdés, amit majd valamilyen módon adresszálnunk kell, hogy miért is, erről már beszéltünk, csak most ezt majd igyekszünk tovább gondolni, tehát hogy miért fontos a Zarathustra története, vagy mit jelent az, hogy van története. Ja, és akkor ennyit mond, hogy a mű alapeszméje, az örök visszatérés gondolata, az igenlésnek a lehető legfennköltebb és egyáltalán elérhető megfogalmazása 1881. augusztusában született meg, a következő megjegyzéssel vetettem papírra, 6000 lábnyira túl emberen és időn. Azon a napon a szilvaplánatónál sétáltam az erdőben, a szőlő közelében egy hatalmas piramis alakban föltörnyösülő sziklatöm mellett megpihentem, ekkor támadt bennem a gondolat. Tehát ez konkrétan a keletkezésről szóló adat vagy gnóma. És ennek a további interpretációja érdekében nézzük meg, hogy mit mond Heidegger a nagy Nietzsche monográfiának az örök visszatérésre vonatkozó fejezetében. És végül is, tehát nyilvánvalóan ez az önvizsgálatnak a kérdése. Tehát ugye Heidegger is azt kérdezi, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a gesztus általában, nem is csak konkrétan a Zarathustrát illetően, hanem általában. És ugye azt mondja, hogy a mélyebb ok abban van, vagy a mélyebb alapja ezeknek a dolgoknak abban van, hogy Nietzsche már egészen fiatal kora óta, és itt valami elő is hoz valamit, amit ő maga kutatott ki az archívumból 36-ban, egy diákkori visszaemlékezést, ahol valóban Nietzsche meg eléggé érdekes, akár megdöbbentő módon a világot istenként körbevevő gyűrűről beszél. Tehát amit nyilván Heidegger borzasztóan örül, hogy ebben valami fajta anticipáció rejlik, de nem erről akarok beszélni, de szóval az, hogy már fiatal kora óta ez erre vonatkozik, hogy ő Heidegger már talált is egy ilyen, tehát valamit, ami tulajdonképpen valamilyen rejtett módon egy üzenetet vagy egy kódot tartalmaz a későbbi nagy gondolatra vonatkozó. Ilyen fiatalkora óta ugye megszokta, vagy szokás nála, hogy a gondolkodói tevékenységét folyamatosan önreflexióval kísérje. És ugye azt mondja, hogy ez az összefüggés, hogy önmagáról az írásaiban beszéljen, ugye nagyon könnyű lenne azzal megmagyarázni, hogy itt Nietzschenek egész egyszerűen csak egy ilyen eltúlzott hajlama van arra, ugye, tehát egy übertriebenen Hang zur Selbstbetrachtungen selbst herausstellung, tehát hogy egész egyszerűen narcisztikus volna, ugye semmi más, tehát hogy betegesen az izgatná, hogy önmagáról beszéljen, vagy önmagát lássa meg. És hogyha ezt még, ugye ez még mindig Heidegger az én világfordításomban. Tehát, hogyha ehhez még hozzávesszük azt, mondja, hogy ugye Nietzsche élete az őrületben ért véget, akkor nyilvánvalóan ez az egészen könnyű számot vetni. Ugye ez a, tehát önmagamnak ez a beteges fontosságtudata, ez tulajdonképpen csak egy előrejelzése a későbbi őrületnek. És ugye azt mondja Heidegger, hogy amennyiben, tehát ugye tulajdonképpen ennek az előadásnak, vagy Nietzsche interpretációnak, tehát a gondolkodásnak a feladata az, hogy megmutassuk, hogy mennyiben helytelen, vagy mennyiben téves ugye ez az egész értelmezés, vagy mennyiben elfogadhatatlan az, hogy végső soron mindent ebben az értelemben pszichológiailag akarunk magyarázni. Jó, tehát végső soron milyen válasz volna akkor adható arra, hogy hogyan lehetne belegondolni valóban abba, hogy miért ez az önvizsgálat, és miért ez az önreflexió, miért kell elmondani egy műnek a történetét. Erről már hiszen beszéltünk, de ugye az az összefüggés, aminek a keretén belül ezt most szeretném megvilágítani, az ugye pontosan a gondolatnak a születése, vagy a gondolatnak a jellege. Tehát ugye végső soron a feladat az nagy vonalakban ugye az lesz, hogy azt kell tudnunk megbeszélni, és ehhez kellene most néhány összefüggést gyűjteni itt a mai órán, hogy mi is ez a gondolat, vagy egyáltalán milyen karaktere van, milyen jellege van, mit jelent itt egyáltalán az összefüggés, hogy vagy az a szó, hogy gondolat. Na, ugye ezt azt gondoljuk, hogy tudjuk, vagy ezzel nem, tehát nyilvánvalóan nem feltétlenül szoktunk arra gondolni, hogy ezzel a szóval, hogy gondolat, ezzel bajok lehetnek. Tehát gondolata mindenkinek van, nekünk is, közösen is, külön-külön is, tehát ezzel nem szokott bajunk lenni. Tehát, de ennek ellenére ez valamennyire tehát értelmezésre fog szorulni. És ugye ahonnan ez a kérdés megvizsgálható az, hogy ugye a Zarathustra története tulajdonképpen ugye Nietzsének magának a története. Tehát az, hogy hogyan jött létre, ugye erről már beszéltünk, nyilván erről beszél ő is, ez személyes, tehát tulajdonképpen megvannak azok a személyes és biografikus összefüggések, amelyeket Nietzsche fontosnak tart. Ugye, és ez mind-mind azért van, most, mert ugye ő maga ennek a gondolatnak az eredete. Tehát, ugye, és ez tudom, hogy olyan triviálisnak tűnik, hiszen ugye mi vagyunk a gondolatainknak az eredete, tehát a gondolataink tőlünk származnak. De ugye, amire Nietzsche föl akarja hívni a figyelmet, ugye az, hogy ha igaz az, hogy Zarathustra egy olyan tanító, ugye, ezt megbeszéltük sokat, hogy sokszor akinek a tanítása, tehát aki megelőzi a tanítását, aki tulajdonképpen nem tudja, nem tudhatja egészen pontosan, hogy mi a tanítása. Tehát ugye ebben az értelemben Zarathustra is megelőlegezi, vagy előtte van ennek a gondolatnak. De tulajdonképpen ugye eljutunk oda, hogy maga a mű egy ilyen előlegezése a gondolatnak. Tehát a gondolat igazában ugye az, ahogyan ugye a szerzője vagy az eredete ugye a szerzőben vagy a létrejövetelében interpretálódik. Tehát ez a gondolat ugye elválaszthatatlan attól, ahogyan létrejött. Ezt akarja Nietzsche mondani. Ez a gondolat nem valami fajta tárgyiasság, ez nem valami fajta eredmény, valami fajta igazság, ami létezik, megvan, csak meg kell találni. Tehát ez lenne a lényeg, hogy a gondolat elgondolása az elválaszthatatlan attól, ahogyan történetté válik az Zarathustra című szövegben. Tehát a gondolatnak nincsen más forrása, nincsen más eredete, mint ez az önvizsgálat. Ugye ez nagyon, nagyon paradoxul hangzik, de végső soron erről van szó. Tehát, hogyha én vagyok az eredete, tehát nekem kell létrehozni, akkor ugye ebben a különös összefüggésben végső soron én magam vagyok az a szöveg, amelyben ennek a gondolatnak az alakját, ennek a gondolatnak a lényegét meg kell találnom. Ugye, tehát ezért mondja azt, hogyha tovább olvasunk egy kicsit Heideggerben, akkor ugye azt mondja, hogy ez a kulcs, tehát ugye azzal folytatja, hogy nyilvánvalóan ezt a dolgot nem lehet a közelítő elmebaj perspektívájából tekinteni, hanem az értelmezést, ugye abból az összefüggésből kell kinyernünk, amelyben Nietzschének minden önvizsgálata tartozik, hogy tudnék ez a gondolkodói feladata és a történelmi pillanat, tehát a gondolkodó feladata, ugye, és ugye tehát azért próbálok erre a heideggeri bevezetőre hivatkozni, hogy valami fajta tehát értelmezői mezőben, vagy valami fajta értelmezői történetben helyezkedjünk el. Tehát ugye ezt akarjuk mondani, hogy ez tulajdonképpen az igazi gondolkodói feladat. Tehát itt nagyon sok mindent lehetne mondani arról, hogy hogyan változik meg az igazság szerkezete, vagy mit jelent itt gondolkodni, de tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, kell fogadnunk legalábbis kiinduló alapként, hogy ebben van a gondolkodói feladat, egy helyesen elvégzett önvizsgálatban vagy önreflexióban. Tehát lehet, hogy ez furcsának tűnik, de a Nietzsche szándékai szerint valóban a Zarathustra bizonyos értelemben egy ilyen helyes önmegfigyelésnek, vagy egy helyes önreflexiónak a meglétén áll, vagy bukik. Ez a Tatár Györgyféle hozzáadás, vagy értelmezés ugyanehhez a ponthoz. Ez az Öröklét gyűrűje című szövegben. Hogy valóban vízió volt-e, ami Nietzsét érte, ahogyan Kerényi vélik, sohasem fogjuk megtudni. Később, amikor megkísérlünk magához az örök visszatérés gondolatához férkőzni közelebb, látni fogjuk, hogy a gondolat, amely Nietzsche minden addigi próbálkozását, útkeresését váratlanul visszamenőleg is értelmezi, egy centrum köré gyűjti, most először egy lehetséges pozitív tanítási előkészületeivé változtatja, valójában egy olyan szférában, közegben bukkan fel, amelyben a gondolkodás, értsd, fogalmakkal történő intellektuális manipuláció és szemlélhető látvány nem válnak el egymástól. Ugye, tehát ezt akarom mondani, hogy és ennek a jelzése a mű, ennek a jelzése a Zarathustra történet, hogy a gondolkodás itt ugye nem lehet pusztán egy hagyományos értelemben vett. Tehát ugye, amit ugye a Tatár úgy fogalmaz meg, hogy ami lehetséges értelmezés nyilvánvalóan csak fogalmakkal történő intellektuális manipuláció. Tehát a gondolkodásnak valami mást is magába kell tudnia integrálnia. Ugye valami más is hozzá fog tartozni. Tehát a gondolkodás nem pusztán egy intellektuális tevékenység. Ugye itt konkrétan azt mondja, és szemlélhető látvány nem válnak el egymástól. Annyi bizonyos, hogy Nietzsche nem egyszerűen filozófiai feladatának jutott a birtokába, ugye itt halljuk a Heideggerre történő utalás, hogy a filozófiai feladatának jutott a birtokába. Nem csupán gondolkodó életének értelmét lelte meg, hanem magának a megjelent gondolatnak az intenciója szerint egyéni életének és a világ létezésének közös interpretációjára talált rá. Ugye, tehát ez a kulcs, tehát amikor azt mondom, hogy az Zarathustra leegyszerűsítve azon áll vagy bukik, hogy én a félig meddig bolond és hisztérikus Nietzsche helyesen értem magam, akkor a Zarathustra szempontjából, hogyha meg akarjuk érteni, hogyha előre akarunk haladni ennek a műnek a megértése felé, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy a gondolat itt valamilyen értelemben ugye nem csak ezt az intellektuális tevékenységet, tehát nem csak egy intellektuális eredményt, nem csak valamilyen logikai összefüggést, amit általában a gondolattal asszociálunk. Nem tudom, mi mást asszociálhatnánk még a gondolattal, elfogadom, de tehát ugye, ahogy Tatár is mondja, ugye legalábbis egy látvány, tehát legalábbis valami fajta szemléletet magában kell tudni ebben ennek foglalnia, de még tovább megy, és ugye azt mondja, hogy ez az egyén életnek és a világ létezésének egy közös interpretációja. Tehát ebben a gondolatban is ez a lényeg, ugye a gondolat és az őt elgondoló szubjektum, vagy bárki nem válhat el egymástól, tehát egy olyan világnak a részét képezik, ahol a gondolat elgondolása tulajdonképpen része a gondolatnak. Tehát a gondolat nem választható el attól, hogy ebben a gondolatban benne van az, aki ezt a gondolatot elgondolja. Ugye? Tehát ez mélyíti tovább azt az összefüggést, amit a fél év elején ugye megbeszéltünk az előjáró beszéd szerkezetével. Tehát, hogyha az Zarathustra valamilyen értelemben, nyilván ezt még mindig nem beszéltük meg, szerkezete a kör. Ugye a körbe nem lehet sehol belelépni, vagy akárhol lépek be, akkor ugyanott vagyok, vagy sehol nem vagyok, magukra bízom. Ugye, tehát pontosan erről van szó itt is, hogy a kör gondolata, ugye nem lehet belelépni, tehát nincsen kezdete, a gondolatnak nem abban az értelemben eredete a gondolkodó, ahogyan ugye az asztalos eredete egy széknek, tehát előtte volt, vagy előtte nem volt, most van. Tehát ugye, ha ez így van, tehát ennek a gondolatnak nincsen kezdete, nincsen ebben az értelemben vett eredete. Nem is beszélve azt, hogy tematikusan mégiscsak az örök visszatérést kellene valamilyen módon elmesélnie, és ugye, itt nem is mondjuk, hogy egyszerűen a strukturális vagy a szerkezeti összefüggéseknél tartunk, akkor nyilvánvaló, hogy ez valami olyasmi, amit tulajdonképpen csak egyszerre együtt lehet elgondolni azzal, ami ez a gondolat, tehát tulajdonképpen a gondolat, amint a gondolkodója elgondolja, és viszont, tehát ahogyan elgondolódik ebben a gondolkodóban. Ugye, tehát az egyén életének és a világ létezésének közös interpretációjára talált rá, a világ egésznek egy olyan új értelmezésére, amely egyben a gondolkodót magát is elhelyezi ebben az értelmezésben, mint látni fogjuk veszedelmesen közel a világértelmezés középpontjához. Ugye, tehát ez egy explicit metafora az őrületre. Tehát Mondom, tehát technikailag, tehát hangsúlyozom, bölcselet technikailag kell elfogadnunk azt, hogy ennek a módszernek az a része, vagy az a konstitutív eleme, tehát hogyha ha ez a gondolat nem egy objektiváció, nem egy tárgyiasság, nem valami, ami szintetikusan előállítható, akkor el kell fogadnunk azt, hogy elválaszthatatlan az eredetétől. Ez a gondolat az eredetét jelenti, és ugye Nietzsének nyilvánvalóan ez a rögeszméje, hogy és erről szól az Zarathustra, ugye, gondolnak arra a sok képre, ahogyan isteneket kell létrehoznunk, vagy világokat kell létrehoznunk, ugye, tehát ugye Nietzsének ez a meggyőződése, ugye, hogy a gondolat tulajdonképpen nem ábrázolható attól függetlenül, aki elgondolja. Jó? Tehát ez volna tulajdonképpen az első dolog, amit meg akarunk beszélni. És hogyha most nem tudom, hogy ez így elfogadható, vagy további magyarázatra igény, de hogyha ebbe belegondolunk, majd folytatjuk el, de hogyha egy-két következtetést le akarunk vonni, ugye akkor látszik, hogy ezek szerint ennek a gondolatnak nem lehetséges, vagy legalábbis a szerző intenciók szerint nem lehetséges egy ilyen tematizáló tárgyalása. Tehát nem választható le. Tehát ennek nincsen egy olyan élete, ami egy külön valahol rajtunk kívül, vagy az azt elgondolón, az azt tapasztalón kívül önálló igazságként létezhetne. Ugye, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi az Zarathustrának a története, akkor ugye pontosan arra kapunk egy kódot, hogy igazából ennek a gondolatnak az elgondolása mindig egy tapasztalathoz, mindig, ha ugye akarják, hát nyilvánvalóan ezt szimbolizálja a látvány, valamifajta tapasztalathoz, valamifajta kinyilatkoztatáshoz kötött, ugye, amit, hogy mondjam, tehát csak a saját történetté válásának, csak a saját megjelenésének, csak a saját megjelenni akarásának a történetében lehet megragadni. Tehát úgy, hogy elkülönítetten, tehát radikálisan vagy leegyszerűsítve, tehát Friedrich Nietzsétől elkülönítetten nem létezik ez a gondolat a szándékok szerint. Tehát nincs. Tehát azt Kanttól függetlenül valószínűleg meg lehet beszélni, hogy mit jelent a négy kategória, vagy mit jelent a szabadság eszméje. Az örök visszatérés gondolat, tehát elvben, ugye, nincsen jogunk, vagy nincsen felhatalmazásunk arra. Nyilvánvalóan természetesen lehetségesek mindenfajta strukturális értelmezések, meg is fogunk ilyet tenni, de azt látni kell, hogy itt ebben a gondolkodásban ugye pontosan az a lényeg, és meg fogjuk látni, hogy miért, hogy ez valami olyasmi, ami Nietzsche szerint ugye a gondolkodói feladat pontosan abban van, hogy ezt a dolgot ugye magunkból kell folyamatosan, vagy minden alkalommal kihozni, létrehozni, megformálni. Tehát végső soron a tanítás itt pontosan a műben van, tehát a Zarathustrának az a tanítása, hogy hogyan kellene, vagy mit jelentene, ugye ebben az értelemben mindannyiunknak létrehozni, vagy mindannyiunkban megteremteni Zarathustrát. Folytassuk, amit a Tatár mond. Szóval az olyan radikálisan új világértelmezést, amely nem a filozófiai gondolkodás követhető, vagyis diszkurzív útján végighaladva, mint egy az út céljaként jelenik meg, az európai tradíció kinyilatkoztatásnak hívja. A tisztán filozófiai hagyomány úgy tartja, hogy a filozófus elérhető eredményei a végkövetkeztetésekben felbukkanó gondolati tárgyak valamiképpen a mindenkori filozófiai álláspontnak megfelelő módon eleve megvannak, ott ragyognak a gondolkodó diszkurzív útjának végállomásaként, és a feladat az odavezető út meglelése, a módszer szigorú megtartása, a tévutak elkerülése. Az igazság nem csak létezik fennáll, de valamilyen is, már azt megelőzően is, hogy a filozófus a tudás odavezető útjára rálépne, és akkor is megmarad annak, ami, ha az igazság kutatója végképp tévútra tévedne, és nem jutna el odáig. Ezen a képen, amit a filozófus saját céljáról alkotott magának, a történetiség fogalmának bevonása is csupán módosított, a megkeresendő igazság létezését korhoz kötötte, de úgy gondolja, hogy amíg ez a kor tart, addig igazsága is felkereshetők vagy elvéthetők. És tehát a konklúzió az, hogy filozófus az, aki a tudás szabályának szigorú betartásával a tudás megalapítható hatókérén belül ebben minden igazságot ki tud szabadítani, napvilágra képes hozni. Ugye, és ezzel szemben a Zarathusztrának egy kinyilatkoztatott tudás. Tehát ugye nem ebben az értelemben egy filozófiai tudás jellege van tehát. Tehát ugye a Zarathusztra horizontján nincsen egy elrendezett intellektuális világtérkép, nincsenek ebben az értelemben. Ugye tehát pontosan arról szól, hogyha visszaemlékeznek az Isten halála, vagy az Isten halott gondolat, ugye pontosan arról szól, hogy Nietzsche ezzel azt akarja mondani, hogy ez a fajta intellektuális elrendezettség, tehát ez a fajta garanciája egy gondolkodói igazságnak nincs. Tehát a gondolkodói tisztesség, vagy a gondolkodói feladat ugye nem, többé nem az, amit ugye például a Remete megtestesít még mindig, hogy megkeressük ezt az utat az igazság felé, ugye? Tehát, hogyha ezek szerint az igazságot valamilyen értelemben magunkból kell megképezni, ugye akkor ezért mondja azt Nietzsche, vagy ezért választja az irodalom ezt a fajta kinyilatkoztatás jellegét. Tehát ugye ez lenne a következő dolog, amit meg akarunk jegyezni. Tehát az önvizsgálat értelme ugye az a gondolat eredete. És ez a kontextus, az összefüggésrendszer, amiben a gondolat beleilleszkedik, ugye az nem a filozófia, vagy a bölcseleti igazság, hanem egy kinyilatkoztatott igazság. Ugye, és mit mond erről? Ebben az összefüggésben a kinyilatkoztatott karakter kifejezés azonban egyedül a gondolat nem diskurzív jellegére utalhat. Mit jelenthet, hogy egy meghatározott, de átfogó tudás nem kinyilatkoztatás útján jut tudójának birtokába, és mégis kinyilatkoztatott karakterű? A diszkurzív gondolkodás a kérdések, válaszok és továbbkérdezések útját járja, méghozzá az út minden egyes lépését helyeslők vagy nem helyeslők teljes logikai nyilvánossága előtt. A valamit gondolkodva keresőnek nem csak az elért célhoz vezető útról kell számot adnia, de útra kelésének motivumairól is, vagyis hogy miért pont azt kérdezte, amit kérdezett. Ez utóbbi az, amit nagyon nehéz mindjárt az út elején nyilvánossá tenni, mivel a kérdés már puszta tájoltságánál, eleve irányultságánál fogva, elvben illegitim módon előlegez valamit az egyelőre még ismeretlen válaszból, mint egy tudni véle, mit keres. Ugye, a kinyilatkoztatott karakter a tudásnak azt a jellemzőjét emeli ki, hogy a kérdés és válasz a diszkurzív gondolkodásból ismert logikai és időbeli rendje fordított. A válasz megelőzi a kérdést. Tehát... A kinyilatkoztatásnak arra a vallástörténészettől használt fogalmára gondolunk, amit a teológiai értelemben nem kinyilatkoztatott vallások esetében is alkalmaznak. Az antik vallások tanulmányozója tudja, hogy egy Isten alak megjelenése semmilyen módon nem sem értelmezhető egy a régieket mélyen foglalkoztató kérdés megválaszolásaként. Kerényi ezzel kapcsolatban le is szögezi, hogy valójában még a legrégebbi görög filozófusok eszmé sem úgy hagyományozottak ránk, hogy megmondhatnánk, mit is hogy kérdeztek. Azért választottam ezt a szöveget, mert ugye itt is tulajdonképpen annak a körszerűségnek, vagy körszerkezetnek az értelmezését kapjuk, amiről a szöveggel kapcsolatban általában beszéltünk. Tehát ugye ez egy olyan fajta gondolkodás, ahol a válasz megelőzi a kérdést, tehát a gondolatnak a megjelenése ugye az megelőzi azt a gondolkodói feladatot, hogy valahová el kellene jutni. Tehát végsősorban mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a gondolkodás ugye egy olyan nyitottságban történik, vagy egy olyan nyitottságot feltételez, ahol tulajdonképpen ugye nincsenek irányok. Ja, tehát ezt akarja, végsősoron ezt jelenti a válasz megelőlegezettsége. Tehát, hogy a gondolkodás egy olyan nyitottság felé tart, ahol tulajdonképpen, és ugye így érti Nietzsche azt a feladatot, amit ugye a magáénak tud, hogy tudnék egy teljesen új világot, egy teljesen új univerzumot kell elgondolnia. Jó, tehát, és ebből ugye egy valami következik még nyilvánvalóan, ugye, és ez az, hogyha ez a gondolkodás eképpen a nyitottba tart, és talán ez az, ami ugye visszautal arra, amit az őrülettel kapcsolatban is, ugye, tehát amire Heidegger is utalt, hogy tudnék, ugye nagyon valószínű, hogy egy ilyenfajta gondolkodási modellből ugye nincsen visszatérés a kiindulási pontra. Ugye, tehát pontosan arról van szó, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ugye, tehát a gondolkodásnak ebben az értelemben kinyilatkoztatott karaktere, ez ugye pontosan azt a veszélyt hordja magában, hogy nincsen visszatérés oda, ahonnan ez a gondolkodás elindul, tehát hova nincs visszatérés? Önmagunkhoz, így van. Tehát ugye ez tulajdonképpen ennek az önvizsgálatnak és a kinyilatkoztatott karakternek a, az elemzése. Tehát az ecce homo pontosan arról beszél, tehát akkor mi értelme van az ecce homónak, vagy miért kell ezt a, akkor visszatérve egyszerűen és barátian beszélgetve erről, tehát mi szükség van ennek a szubjektivitásnak erre a túltengésére, erre a dokumentálására, tehát ugye megbeszéltük, hogy az Zarathustra elválasztottan a történetétől, stb. Ez része a gondolkodó történetének, ez egy körszerűség. Ugye itt a gondolkodói feladat ugye pontosan abban van, hogy valamilyen értelemben vállaljuk, igeneljük ennek a feladatnak a nyitottságát. Tehát tulajdonképpen vállaljuk azt, hogy úgy gondolkodunk, hogy nincsen meghatározott célunk, és így tovább. Tehát akkor, ha mindezt végig gondoltuk, akkor minek kell vajon az ecce homo? Miért foglalatosul? Ugye ezt tudják, ez Nietzsének az utolsó műve. Ugye ezt nem sokkal azelőtt fejezte be, hogy szellemileg összeroppant volna. Milyen értelmezés adódik ebből vajon? A műnek, most ha ugye elfogadjuk, hogy minden műnek megvan a története, ugye? Tehát az Zarathustrának a története is. Akkor mit akarunk vajon a... Vagy miben segítheti, vagy mi lehet a szerepe az ecce homónak? Tehát a gondolat az nem az ő gondolata, igaz? Tehát azt beszéltük meg, tehát ennek a gondolatnak az elgondolása azt jelenti, hogy magamat is elgondolom, sőt ez a gondolat gondolja egy világban, és itt ugye, tehát a pontos megfogalmazásban az egyénnek és a világnak, tehát magyarul a gondolatnak része az, aki elgondolja. Tehát ugye a gondolkodás pontosan azt jelenti, hogy ezt a folyamatot, ezt a dolgot kell napvilágra hoznom. Tehát az igazságaink nincsenek meg ebben az értelemben, nincsenek elrendezve, hanem ugye ebben az értelemben minden gondolkodónak ez a feladata, vagy ez a döntése, ezt valamilyen módon, ahogyan rajta keresztül a világ gondolkodik, stb. Ugye, és hogyha azt mondjuk, hogy ennek nincsenek irányai. Ugye, nyilvánvalóan pontosan azt jelenti, tehát, hogy ugye Nietzsche igazából azokat a, tulajdonképpen ez nem jelenthet más, mint hogyha azokat a visszaút, tehát azokat a karókat jelölnék ki, ahova, amelyekkel kapcsolatban, vagy amelyeket látva, ugye visszajuthatna önmagához. Ugye, tehát ez az ecce homónak a feladata. Tehát ugye, ha valaki ugye érzi, egyáltalán a gondolkodás erősebb nála, elhatalmasodik rajta. Ugye, tehát rajta keresztül egy világ, azaz egy Isten gondolja el magát. Ugye akkor nyilvánvalóan megpróbál úgy védekezni, megpróbálja dokumentálni azt, hogy ki is ő. Ez tulajdonképpen majd, hogy nem minden naplónak, nem? Ez a feladata. Hogy össze akarom magam gyűjteni az időben. Tehát ugye általában azért írok naplót, mert nyilvánvalóan triviálisan ugye megpróbálok arra emlékezni, ami volt, dokumentálni próbálom azt, ami történt, hogy emlékezzek rá. De ez nyilvánvalóan arra szolgál, nem? Hogy biztosítsa azt, hogy az a pont, amit akkor gondoltam, vagy amit láttam, az meglegyen, rögzüljön. Ugye a rögzítés. Tehát hogyha elfogadjuk a visszatérés gondolatnak ezeket a strukturális összefüggéseiket, amit megbeszéltünk, akkor mondom, tehát az ecce homót nem csak egész egyszerűen egy, ugye, tehát ahogy Heidegger is mondja, az őrület előjátékaként, vagy valami fajta önreflexiós túlzásként, vagy egy beteges önértékelésként kell elfogadnunk, hanem pontosan annak a története, ami az én gondolkodói történetem, és ezen kívül nincsen más gondolkodói történet. Ugye, tehát ez a filozófia történet végső soron. Tehát, hogyha elfogadom azt, hogy a Zarathustrának az a jelentősége, ami, akkor ez a filozófiának a története.
Bennem az merült föl, többször említettem, hogy ez a fajta gondolkodás, ez mindenfajta dualitástól mentes, illetve nem fogalmi gondolkodás, de hogyha ezt elfogadjuk, akkor... Ez is hogy tudja fogalmilag kifejezni magát. Tételezzük fel, hogy még ki is tudná, de akkor meg számunkra mi a bizonyíték, hogy mi ezt helyesen meg is tudnánk érteni?
Nincs. Nincs számunkra bizonyíték. Nincs, ugye? Tehát ugye pontosan ez a gondolkodásnak, mind a kettő nagyon, nagyon jó kérdés, ugye Nietzsche nem tudja magát fogalmilag kifejezni, tehát az Zarathusztrának ugye nyilván az Zarathusztra után ez változik, tehát ugye újra fölmerül egy igény, egy fogalmibb gondolkodásra, tehát az Zarathusztra az nem jelenti Nietzschének a teljesen végleges álláspontját, bár ugye mindvégig egy hivatkozási alap marad, ugye, tehát ezt kell majd tovább beszélnünk, hogy milyen jellegű is ezek szerint ez a gondolat. De valóban, ugye nem, tehát szó sincs arról, hogy pusztán fogalmi lenne, tehát az Zarathusztrában soha senki nem is mondta. Az Zarathusztrában nagyon sok olyan dolgot kell megértenünk, amelyek nem részei egy személy pusztán intellektuális fejlődés történetének. Egyáltalán nem. Tehát ugye pontosan azért, ugye, tehát előre szaladva, pontosan erre szolgál a költői forma, ugye, tehát végsősorban ez a lényeg, erről is már beszéltünk, hogy miért kell a költői forma. Ugye nyilvánvalóan az egyszerűsített, vagy az egyszerűsítő válasz az, hogy ugye Nietzschének nem fogalmilag, de ki fog derülni, miért nem lehet fogalmilag, ez nem egy döntés. Ez nem valaki, hogy jön, tehát egy újabb elmebaj, vagy egy csavar, hogy nem vagyok hajlandó fogalmilag gondolkodni, és pusztuljatok bele, nem érdekel. Tehát meg fogjuk látni, miért nem lehet. Tehát a gondolat miért nem alkalmas arra, hogy fogalmilag gondoljuk el. A válasz leegyszerűsítve, ezért választjuk ezt a szimbolikus gondolkodási formát, ami tulajdonképpen a költészettel azonosítva, hogyha visszaemlékeznek arra, amit a Tatár mond, ugye azt mondja, hogy az intellektuális teljesítménye a gondolkodásnak ugye egyfajta víziótól, egyfajta látványtól, egyfajta képszerűségtől nem választható el, nyilvánvalóan, hiszen a gondolkodás valamilyen értelemben itt egy világnak a képét, egy világnak a képzetét, egy világnak a szimbolikát is magával kell, hogy hozza, tehát valamit képpé is kell tenni. Értik? Tehát ez a lényeg, csak még nem tartunk itt, de ez a lényeg, ez a gondolkodás nem csak abban áll, hogy megint ugye a Tatár szóhasználatát követve fogalmakkal manipulálna, összeállítana fogalmakat, hanem nagyon hangsúlyos módon, ugye már az eredete is egy látvány volt, tehát ennek a gondolkodásnak, ugye Nietzsche azt mondja, hogy ez mélyebb, és meg fogjuk látni, hogy miért. Itt egy látvány, vagy valami nem láthatónak a látványba való átfordítása lesz a lényeg. Ugye ez a nem látható valami, ez nyilvánvalóan Dionüszosz. Tehát amiről beszélünk az, hogy ugye, tehát a tragédia születésének az ősrégi probléma, ugye hogyan tehető látványa Dionüszosz, aki ugye, vagy hogyan tehető Apollóna. Nyilvánvalóan itt a gondolkodás, ha elfogadjuk, ugye itt a nagy kérdés, az pontosan abban van, hogy ez gondolkodás-e, vagy hogyan része a gondolkodásnak. De minden esetre, hogyha, és azt mondom, hogy ezt tovább kell vizsgálnunk, tehát ez tényleg csak a felszín vagy a szerkezet, de minden esetre akkor látnunk kell, hogy ez valóban nem, tehát ez nyilvánvalóan nem lehet csak fogalmi. Mondom, tovább fogjuk vizsgálni, de miért nem? Azért nem, nagyon könnyen belátható, mert Dionüszosz maga a nem fogalmi. Tehát, hogyha a gondolkodás valamilyen értelemben Dionüszoszt keresi, tehát Dionüszosznak ról kell beszélnünk, tehát az ő történetét, az ő visszatérését kell elmondani, ami ugye az Zarathusztrának a története, akkor önmagában eóipszó, ez egy naív kérdés, vagy egy naív kérés, vagy egy naív elképzelés azt mondani, hogy tessék nekem ezt fogalmilag, nem lehet. Tehát ugye pontosan ugye ennek, bocsánat, most nem azt mondtam, nem a maga kérdése, hanem egyáltalán, tehát a fogalmiság, félre ne értse, nem ezt. Nem ezt mondtam, tehát ugye pontosan arról van szó, tehát ugye ez egyébként, ugye ez az Zarathusztrának a nagy problémája, hogy hogyan tehető egyáltalán költészetté, vagy hogyan tehető nyelvé az, ami lényegileg nem nyelvi. Tehát hogyha a gondolkodásnak nem csak az a feladata, hogy újra rendezze a világ intellektuális, hogy mondjam, elemeit, ugye, tehát valamilyen módon reflektáljon arra, az igazságnak azokra a paradigmáira, amelyek adottak, léteznek, ugye, tehát ugye, amit a Tatár a gondolkodás, lehet, hogy jogtalanul, persze nyilvánvalóan ezek csak most kategorizálások, a gondolkodás, vagy a filozófiai modelljének tekint. Tehát, hogyha itt nem ebben az értelemben filozofálunk, akkor ugye pontosan arról lesz szó, hogy ugye Nietzsche arra jön rá, hogy ennek a gondolkodásnak a történetét csak megkölteni lehet, és ugye nyilvánvalóan ez a Zarathusztrának a drámaiság, hogy ez a megköltés és az igazság kimondhatatlanságának a paradigmája, azért pontosan abból adik, hogy ez egy kimondhat, az igazság kimondhatatlan. Nem azért kell megköltenem, mert szórakozunk egymással, és meg akarom nehezen. Ennek is volna alapja, tehát ezotériába csomagolni. szimbólumokba csomagolni. Van erre példa a filozófia történet, de itt nem erről van szó. Tehát ő azt mondja, hogy mivel a világot egyben kell elgondolnunk, ugye? Tehát Istent és a világot egyben kell elgondolnunk. Tehát ugye, amit megbeszéltünk, nincsenek rögzített irányok, nincsenek a világ ebben az értelemben menthetetlenül sok és plurális. Tehát ebben az értelemben a gondolatban mindent el kell gondolnunk, azt is, ami nem gondolható el. Ez az Arathusztrának a filozófiai dilemmája. Hogyan lehet gondolkodni arról, és mit jelent még ebben az esetben gondolkodni, amikor a gondolkodásnak a tárgya nem olyan fogalmi, hanem még az sem biztos, hogy lehet róla gondolkodni. Mit jelent ebben az esetben gondolkodni? Ugye, tehát ez volna az első, a másik pedig tökéletes, ugye ez megelőlegezi azt, amit Nietzsche mond, ahol a kérdés, ugye pontosan azt mondja, hogy ugye szintén az Ecce Homóban, ezt ne tessék ebben az értelemben komolyan venni. Tehát engem csak iróniával lehet interpretálni, de nem a hiteltelenség, vagy nem a, ha ez még irónia, nem tudom, az egyet nem értés iróniájával, hanem pontosan amiatt, hogy ha jól értik a filozófiámat, akkor én magam sem tudom másnak tekinteni magam, csak egy szövegnek. Én sem az eredetije vagyok. Ennek a gondolatnak nincsen eredetije. Tehát itt nincs olyan, hogy én helyesebben értelmeztem volna azt, amit mondok, mint ahogy maguk értelmezik. Kétségtelenül én vagyok az, aki megformáltam, mert ez volt a sorsom. Ugye, tehát nincs ennyit mond. Tehát ő nem követel magának, ugye ezt már megbeszéltük, valamilyen, az igazságnak valamilyen pozitív eredményét, és tulajdonképpen azt sem, hogy ez más számára nem látható be, az nem látható be, ami az ő számára belátható volt, mert személyes. Az igazságnak itt egy személyes formájáról van szó. Nyilván a tapasztalatnak lehet utána gondolni. Semmifajta garancia nincs arra elvben, hogyha ezt a modellt komolyan veszük, vagy ezt próbáljuk tipizálni, hogy ezt a folyamatot jól értjük. Ez lenne a konklúzió, hogy ugye végső soron, ha belegondolnak valamilyen értelemben a költés, ugye, tehát nem véletlenül nyúl a költéshez a filozófiai diskurzussal szemben akkor, amikor valami fajta olyan modellt akar választani, ahol ahol ugye a válasz megelőzi a kérdés kidolgozottságát, hiszen ugye végső soron a költészet dolgozik valami fajta olyan, ugye, tehát ez igazából csak én teszem, vagy nem tudom, csak egy magyarázat, amit megpróbálnék hozzáfűzni, de valami olyasmi, nem, hogy a költő dolgozik úgy, hogy sokkal rejtettebbek, sokkal kevésbé explicitebbek a kérdései, tehát sokkal inkább egy hagyományból költünk, ugye, tehát egy költészetnek a jelentése sokkal inkább a költészet ki nem mondottjában, vagy az elfeledettjében, vagy az ösztönszerűjében, és így tovább van. Ugye, tehát végül is semmi különösebben misztikusra, vagy megragadhatatlanra nem kell itt gondolni. Nyilvánvalóan egy olyan fajta gondolkodásmód, ahol a válasz megelőzi a kérdést, az nyilvánvalóan sokkal közelebb kell, hogy álljon a költéshez, mint egy másfajta diskurzushoz. Ugye, és hogyha pontosan ezért van ez, ugye, hogyha, ami ugye nyilvánvalóan veszélyes és bizarr, tehát hogyha ez az Ecce Homo 6. rész, ugye azt mondja Nietzsche szövegről, hogy ez a mű teljességgel páratlan. Félre a költőkkel, talán nem is létezik ilyen túlcsorduló erőből született alkotás. A Dionysus-i fogalma, amit a lehető legmagasabb rendű tetté válik, ugye, tehát abban az értelemben, hogy megformálom. Tehát ugye itt a mű megformálása válik Dionysus-i tetté. Mellette szegényesnek és földhöz ragadottnak tűnik föl minden emberi cselekedet. Ugye, a legkevesebb, hogy egy Goethe, egy Shakespeare egy pillanatig sem volna képes lélegezni ebben a szédítő szenvedélyben és magasságban, és hogy Zarathustra mellett Dante pusztán csak hívő, nem pedig teremtője az igazságnak, nem világkormányzó szellem sors, hogy a véd a költői papok csupán, és arra sem méltók, hogy megoldják Zarathustra saruját. Ám mindez még csak nem is sejteti azt a távolságot, ama az úr magányt, amelyben ez a mű él. Ugye, tehát nyilvánvalóan ez sem teljesen normális, és ugye ennyien szóval beteges, de ugye erről van szó, tehát végső soron a műnek a költőisége fakad abból, ahogyan ugye azt a dolgot, amelyet el kell gondolnia, elgondol. Ugye, és végsősoron itt ez a Heidegger tanítmány, nem tudom, ismerik-e az Eugen Finket, tehát ő egyszerűen csak egy magyarázat, vagy valami, ami ezt az összefüggést közelebb hozza, vagy exponálja. Ő is azt mondja, ugye megdöbbenve egy ilyen fajta örjöngés láttam, ugye, hogy talán megdöbbenünk ezeken a sorokon valójában, tehát ugyanúgy csinálja, mint ugye a tanító, a Heidegger, tehát ugye ez valójában csak egy túlságos önértékelés, tehát egy elmebajba hajló önértékelés, vagy egy beteges túlértékelése önmagamnak. És igazából, tehát ugye az a magyarázata, hogy ez a mondat, amit most magyarul olvastunk fel, tulajdonképpen csak arról beszél, hogy a költői igazság egy olyan igazság, amelyben a költő azt létrehozza, tehát megteremti. Ugye? Tehát itt is arra játszunk rá, hogy nem egy diskurzív, tehát nem egy kalkulálható, nem egy szintetikusan előállítható. Tehát ugye ez a lényege. Ez akar a másik pólus lenni. Tehát a költő ugye megteremti, létrehozza, megalkotja az igazságát. Ugye Nietzsche számára a költő ugye pontosan az, aki számára a poésis egy eredeti igazságra irányul, és egy új a világ fogalmának, vagy a világ megragadhatóságának egy új nyitottságában áll. Ugye. És ugye ez az a mód, ahogyan a költő ugye a gondolkodó felé közeledik. Tehát végsősorban ugye miről van szó? Ugye pont, tehát egész egyszerűen csak a viszonyt ugye cserél fel, hogyha belegondolnak a bölcsnek vagy a filozofusnak az a feladata, hogy kérdezzen. Ugye? Tehát gondoljonnak bele Szókratésznél, és így tovább. Tehát ugye nagyon világosan előre rajzolódik itt a mély szerkezetben, hogy ide a költőnek lenni, vagy abban az értelemben költőnek lenni, ahogyan az ugye közel áll, vagy közelíthető, vagy összefüggésbe hozható a gondolkodó, hogy ez pontosan az, hogy a költő annyiban van a gondolkodó megelőlegezettségében, tehát annyiban van előtte, amennyiben ugye nem kérdez, hanem egy föl nem tett kérdésre válaszol. És azt mondja, tehát, hogy szimbólumokban gondolkodik, mert a gondolkodása egy vizionáló gondolkodás. Tehát nem spekulatív fogalmakon keresztül mozog, amelyek számára absztrakt ürességek, hanem metaforákon keresztül, amelyekben az intuíciói konkretizálódnak. Ugye, és erről van szó, tehát a legmagasabb rendű gondolatok, azok, amelyek eképpen válnak figurává és tehát alakká és formába, ők azok, amelyben a Zarathustra figurája ugye megjelenik. Tehát ugye pontosan erről van szó, végsősoron ugye ennyiben, és ez lenne ennek az összefüggésnek a konklúzió, tehát annyiban magasabb ez a gondolkodási forma, mint a hagyományos értelemben vett filozofikus, hogy ugye az tudja magáról, hogy a feladat az, hogy megformálja azt, amit mond. Ugye itt a legszorosabban függ össze az, ami ahogyan Nietzsche gondolkodik, és amit a Zarathustra jelent, tehát a gondolkodói tevékenység tulajdonképpen nem más, mint annak a megformálása, ami egyébként ugye elgondolhatatlan, vagy elgondolatlan maradna. Tehát a gondolkodás igazából formálássá válik. Tehát valaminek ugye valamit alakká tenni, valamit látvánnyá tenni, és nem végiggondolni, nem egyszerűen szintetizálni, vagy rendszerbe állítani. Ugye lezárva ezt az adott, ugye mindez azért, mert amiről gondolkodnunk kell, tehát a gondolkodói feladat ugye pontosan valamilyen alaktalannak, ugye el nem gondolhatónak az előszólítását jelenti. Ugye ez az Zarathustrának a... Ugye tehát végsősoron ugye ez maga Zarathustra, tehát a Zarathustra az az alak, amelyet Nietzsche keresztül az örök visszatérés istene, Dionysos, stb. A lét, ugye választ magának. Tehát ez a válasz arra, hogy miért és hogyan költői mű a Zarathustra, és mit jelent ebben az értelemben a gondolkodás. ez csak másik irányból megmutatva egy másik Heidegger idézet. Ugye, tehát ő is arra hivatkozik, hogy a visszatérés gondolat az nem állapítható meg, nem írható le tételekből, és nem is vezethető le, hanem egyszerűen jött. És úgy jött, ahogy minden nagy gondolat, tehát előre nem sejtetten, mert egy hosszas munkával, egy hosszas munka készítette elő, és hosszasan meg kellett szenvedni érte. Ugye az, tehát amit itt Nietzsche gondolatként ért, csak előzetes jelleggel megragadva, tulajdonképpen nem más, mint a létező egészének egy elképzelése, tehát egy itt ugye az Entwurf szó szerepel, tehát valami, ami megint csak nem, ugye az Entwurf nem fogalom, tehát nem azt jelenti, hogy megragadom, tehát ugye Begriff németül, hanem az Entwurf az valamilyen értelemben a váza, a rajzolata, a formája, az alakja. Tehát tulajdonképpen ugye a létező egészének a rajzolata arra tekintettel, ahogyan a létező van, ami a létező. Ugye egy ilyenfajta alakzat, egy ilyenfajta előrajzolódás ugye úgy nyitja meg a létezőt, hogy azáltal minden dolog a jellegét és a súlyát megváltoztatja. Egy ilyenfajta lényegi gondolatot valójában elgondolni azt jelenti, egy új világosságba hatolni be, amelyet ez a gondolat megnyit, és ennek a fényében látni minden dolgot, és a teljes akaratunkkal ugye arra vonatkozóan tulajdonképpen ennek a döntésére, vagy egy ilyenfajta döntésre készen kell lennünk. Hogy azt mondja, szokásunk, hogy a gondolatokat pusztán gondolatoknak fogjuk föl, valami fajta hatástalan, vagy hatásképtelen dolgoknak. Tehát valójában az örök visszatérés gondolata a teljes lét megrendülését vagy megrezdülését jelenti. Az a tér, amelybe a gondolkodó bepillant, már nem a személyes élményeinek a horizontja, egy teljesen más, mint önmaga, ami azt megelőzően és azt követően volt, már nem önmaga, már nem tartozik hozzá, hanem valami olyasmivé válik, amelyhez ő csak hozzá tartozik. Ugye, tehát végső soron megint egy más nyelven, vagy egy más terminológiával végül is azt mondja itt is Heidegger, hogy a gondolkodás ugye azt jelenti, hogy wir sind freilich gewohnt, so ist der Gedanken für bloße Gedanken für etwas Unwirkliches. Tehát, hogy azt kell megértenünk, hogy akármi legyen is itt a létező, ugye egy ilyenfajta gondolkodás átalakítja a létezőt. Tehát egy új horizontot nyit neki, ugye valami, amibe bele kell gondolni, és ugye nyilvánvalóan megbeszéltük más összefüggésben, hogy azt a veszélyt is jelenti persze, hogy nem talál vissza önmagához, de hogy végső soron egy ilyenfajta teljesítményben rejlik az, hogy a létező egy új értelmet kap, és ezen a keresztül a teljesítményen keresztül történik meg az, hogy tulajdonképpen kiderül, hogy ez nem a mi gondolatunk, hanem valami olyasmi gondolódik el, amelyhez hozzá tartozunk. Ja, tehát, was nicht mehr ihm, den Denker gehört, sondern jenes bleibt, dem er nur zugehört. Tehát amelyhez, ugye, tehát ugyanaz a gondolat, mint amiről a tatárkönyvben is olvastunk, hogy egyszerre kell elgondolni a gondolkodót és a világot. És ugye, hogyha itt vagyunk, akkor nyilvánvalóan ugye ez lesz a gondolatnak a, tehát eddig ez a szerkezete, vagy a formája, ugye nyilvánvalóan akkor ez lesz ennek a gondolatnak a tartalma is, és ez lesz a gondolatnak, ha van ilyen a tartalmával kapcsolatos kérdés, hogy hogyan lehet, ugye milyen lesz az a gondolat, amelyik ugye egyszerre gondolja el a gondolkodót és a világot. Ugye, tehát mit jelent ez, mit jelent egyszerre elgondolni magamat és a világot. És ugye nyilvánvalóan az első válasz, amit erre Nietzsche ad, ugye ez nyilvánvalóan metaforikus, de jól értető, hogy pontosan erre gondol akkor, amikor azt kérdezi, emlékeznek a felsőbb emberrel kapcsolatos fejtegetéseinknél, ugye, hogy képesek vagyunk-e isteneket teremteni. Tehát ugye pontosan igazából egyszerre elgondolni magam és a világot, ugye ez per definíció, nem, ez az isteni. Ugye? Tehát én és a világ ugye mind egy, ha belegondolnak, ez egy isteni privilégium. Tehát ebből pontosan jól látszik, ugye, tehát ebből a levezetésünkből, hogy valóban az örök visszatérés gondolatában valaminek rejlenie kell, ami isteni, és nyilvánvalóan isteni módon veszélyes, és isteni módon természetesen aznek megfelelően az őrület felé is tendál. Ugye milyen ez az új megnyilás, és még arra van idő, hogy ezt tovább folytassuk. Ugye nyilvánvalóan ez tényleg csak a formája, kerete, tehát egész egyszerűen az, hogy ugye annak a tematizálása, hogy a gondolat az egy személyes történet, tulajdonképpen része annak, ahogyan valami elbeszélésé válik. Itt az elbeszélő része annak a szövegnek, amit elmond, ugye lásd, az összefüggés, hogy én és a világ, stb. Ugye, és most lenne bizonyos dolgokat itt, tehát hogy mi is a tartalma, hogy mit is jelent egy ilyen gondolat. Egyetértek, nyilván ez egy metafizikai ösztön, vagy ugye ez a metafizika ösztön, nem? Tehát valami módon rögzülni. Tehát egyszerűen tudni, hogy hányad nálunk a létezőben, mi az, ami létezik, mi közünk hozzá, stb. Valóban. Tehát, és ez teljesen egyetértek, ez egy filozófiai toposz. De vajon, akkor úgy kérdezem, hogy mi vajon a... És azzal is egyetértek, hogy nyilván ez közel van a filozófia ős mintáihoz, amennyiben ez egy személyes teljesítmény, ugye, tehát valamilyen értelemben Szókratészhez hasonlóan, ugye, magamon keresztül, vagy magam megformálásán keresztül kell a bölcsességhez eljutni, és így tovább. De valami módon ez a gondolat olyan szörnyen eltúlzottnak tűnik, tehát olyan szörnyen nagynak, kezelhetetlennek, kaotikusnak, valóban nem fogalminak, valóban nem verifikálhatónak. Ezek teljesen jogos felvetések. Tehát, és akkor ugye mi meg kínódunk azzal, hogy keressünk hozzá egy nyelvet. Ő maga is kínódik hozzá, hogy keressen egy nyelvet. Minek? A világnak a nagy része elgondolhatatlan, mindig is az volt. Most is vannak olyan részei, amikről nem tudunk, nem szeretnénk, nem akarunk beszélni. Igen, ez is egy jó kérdés, bár ugye talán arról beszéltünk már, hogy végsősorban az sem egy doktrinális igazság, tehát nem egy olyan gondolat. Nyilvánvalóan az Isten halott gondolat is ekképpen része kell, hogy legyen ennek a gondolatnak. Tehát ugye nyilvánvalóan tartalmazza, vagy tartalma annak, tehát amikor ezt a gondolatot gondolom, akkor folyamatosan újra gondolom Isten halálát is, ugye az is visszatér, az is megjön benne, tehát nem választható. Tehát ugye ez egy őrületté válik ez az egész. Ugye? Tehát mindent, magamat is folyamatosan elgondolom benne, ahogy elgondolom. Tehát tulajdonképpen valójában tartalmilag ez nem más, mint maga az abszurdum. Nyilvánvalóan. Ami rendben van, tehát ennek léteznek a megfelelő irodalmi közegei, meg a műfajai, különösen a 20. században, de miért... Tényleg komolyan kérdezem, tehát ennek ez egy elfogadható, vagy egy kezelhető dolog. Ha más nem mondok, csak azt, hogy nyilvánvalóan a gondolatnak a kimeríthetetlen tartalma, beleértve azt is, aki elgondolja. Tehát mi ez valójában akkor igazából? Mi ennek a gondolatnak a... Az jó, hogyha csak ezt, hogy valóban itt talán Isten halála után valami ez ügyben változott, de szóval nyilván Nietzsche szempontjából ez a kérdés úgy vetődik föl, hogy mit akar velünk ez a gondolat? Kell vele foglalkoznunk egy ilyen abszurd gondolattal. Tehát tényleg nem ilyenek voltak a filozófia céljai. Nem? Tehát a filozófiának sokkal normálisabb céljai voltak, meg vannak is. Ez nem egy túlságosan normális cél. Önmagamat elgondolni, ahogyan elgondolok valamit. Ez úgy abszurd. Nem?
Ez egész abszurd.
Na, azért mondjuk ki, abszurd.
Hát ez... Az, hogy Dionysoszi kifejezettség, vagy fogalmazok bár, hogy Nietzsche kiremegi a elgondolhatatlan, fogalmi gondolatunk számára megragadhatatlan, de különben is, hogy nem is fogalmi gondolkodásban ennek, hanem minden dualitást elvesztett. Ezeket régen nem azt akarom mondani, hogy mindenki beszél ilyesfajta elragadtatásra, és akkor egyfajta a negatív teológiát használ, kifejti, hogy mi ez, tudom, ez egy kicsit más, de hogy ezekről a lényegről kimondhatatlanul nem lehet beszélni. Hiszem azt, hogy minden. Így sem mégis beszél róla, tehát szerintem ez a fajta értelmezés is egy kicsit, hogy jó, mondjuk Heideggert, az egyértelmű, hogy így értelmezi. Én azért nem tenném fel Nietzschét ilyen magasság.
Jó, ez egy teljesen, ez egy értékvita, ez teljesen elfogadható, tehát persze, teljesen egyetértek vele, de a kérdés akkor is marad.
Nincs azok valamilyen megkötöttség, hogy mint pont azokkal a módszerekkel akarjuk most megfogalmazni az ő tanárt, amit ő mindent illet vagyunk, mert szembe megy.
Hát nem tudom, hogy így van-e, de ha így is van, miközben hozzá.
Azt mondta, hogy nem lehet, hogy nem egy világon,
így van, pontosan, tehát nyilvánvalóan azt abban még abba bele menekülhetünk, vagy a nietzscheánusok belemenek, hogy ez egy új paradigma. Tehát abból a paradigmából, ahonnan a kritikát megfogalmazta, nem egész egyszerűen a nietzschei életmű nem válaszol, de attól függetlenül a kritika teljesen megalapozott. De akkor úgy is kérdezhetnénk, hogy mi értelme van egy ilyen paradigmának. Ugye, ez azért, hogyha értelmezünk egy művet, nyilvánvalóan nagyon helyesen értékértelem kérdések fölkelnek, hogy nyilván igyekszünk értelmezni úgy, ahogy tudjuk, de az érték és értelem kérdését azt föl kell tartani. Nyilván valami olyasmi a válasz, amire most mindegy, akkor majd ezt tovább tudom, valami, ami talán az egzisztencialisták tanítgattak később ugye azzal vonatkozóan, hogy mit jelent egy világban lenni, meg mit jelent egy világnak a fogalma, és ez mennyire racionalizálható, vagy mennyire technicizálható. Tehát végső soron nyilván erre lehet majd válaszokat adni, de igazából amire én rákérdeztem, az, és majd innen folytatjuk, az ugye pontosan azzal függ össze, hogy megdöbbentő módon lévén, hogy a gondolat ennyire határtalan, ennyire abszurd, ennyire nem fogalmi, ennyire sok probléma van vele, és ennyire személyes is. Igazából az a talán a legfontosabb tartalmi, ha ez egy tartalmi jegy, hogy meg akar jelenni. Tudom, hogy ez olyan furcsa, de hogy pontosan az történik vele, amit Nietzsche tesz. Tulajdonképpen, hogyha más szót akarok használni, hogy Nietzsche azt kérdezi, hogy nem elkerülhetetlen ezt gondolni. Tudom, hogy ezt majd meg kell beszélni, hogy hogyan és mennyiben elkerülhetetlen. De ugye az egész, ha elhiszük egy pillanatra, fölfüggesztjük a kételkedést vagy a kritikát, és ugye megnézzük a magát az Zarathustrát, vagy azt, hogy egyáltalán ugye ennek a gondolat megszületésének a története, dokumentuma, naplója, stb. Ugye költészete. Ugye pontosan arról szól a mű, hogy ugye ez a dolog, ez meg akar jelenni rajtam keresztül, és én pedig ellenállok, vagy nem vagyok képes, vagy nem tudom ezt hordozni. A kérdés az, hogy ezt elfogadjuk így, ahogy van, vagy ezt is azért tovább gondoljuk valamilyen értelemben metaforikusan, mert ugye pontosan végső soron ez lesz az a gondolat, ami majd segít megérteni azt, hogy mit is ért az örök visszatérés, nem tudom én, paradigmája alatt, hogy tulajdonképpen az, ami ennek a gondolatnak a tartalma, vagy ami ebben benne van, tulajdonképpen a hatalom akarása, az ugye az, hogy valóban Isten halála után az, ami meg akar jelenni, vagy ami meg tud jelenni, vagy ami egyáltalán megjelenik a világ. Tehát méghozzá egy olyan központ, és olyan centrum, és egy olyan vezérlő elv nélkül, ami addig lehetővé tette a világnak az elgondolása. Tehát a kérdés az az, hogy ha valóban filozofálni akarunk, és a filozófia valóban a létezőre vagy a világra vonatkozóan kell, hogy kérdezzen. És ugye, ahogy a Kajban is Isten halott, akkor elképzelhet, tehát ugye Nietzsche azt mondja, hogy akkor mit jelent filozofálni, mert én Nietzsche, és mondom, fölfüggesztetjük ezt, tehát erről beszélhetünk, de egy óriási és alapvető ellentétet látok a filozófiai feladat és a között, amit filozófiailag el kell és el lehet gondolni. Tudnék azt, hogy valami olyasmit kell elgondolnom. Tehát, hogyha hű maradok, és hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy tehát, ha hű maradok a filozófia feladatához, és nem csak egy részdisziplinát tekintek, mint szociológia, vagy politikai gazdaságtan, vagy történelmi filozófia, ahova a 19. századi filozófia nagyjából ugye technicizálódott, hanem valóban utolsóként, most akár elfogadva a Heideggert, akár nem, utolsóként valóban még meg akarom mondani, hogy mi a világ, annak ellenére, hogy a világnak nincsenek meg a metafizikai keretei többé. Tehát nincs egy óriási feszültség a feladat, tehát a kérdés és a válasz között, abban az értelemben, hogy amit el kell gondolnom rendként, azt csak káoszként tudom elgondolni. Tehát én elfogadom, hogy ebben van valami fajta túlhajtás, de ugye, ha amennyiben, tehát és ez lett volna, ma innen folytatjuk, hogy csak nincs hozzá valami kérdése. Tehát, hogy én ebben látom ennek a kérdésnek a sürgető erejét, hogyha elfogadjuk, hogy ez egy, tehát ő még utoljára egyben, tehát a világról, azon, mint metafizika akar rákérdezni erre, akkor nem lehetséges-e, vagy nem törvényszerű-e, hogy az, amit a világról gondol, hiszen a világ mint hatalom akarás jelenik meg, ami semmi más, mint az, hogy a létező fenoménné akar válni, meg akar jelenni, megjelenni. És ennek nincsen rendje, nincsen struktúra. Tehát, hogy ez a gondolat, ha én ezt gondolom a létezőről, és ezt egyként, metafizikaként akarom elgondolni, akkor az én gondolatomnak muszáj lesz, kénytelen lesz az abszurdot, vagy valami fajta abszurditást tematikusan, strukturálisan tartalmazni. Ha a világ az, hogy minden meg akar jelenni, akkor én is meg akarok jelenni, a hülye gondolatom is meg akar jelenni, az abszurd gondolatom is meg akar jelenni. Tehát ebből, és pontosan ez az abszurd benne, nincs kiszállás. Ugye a démon folyamatosan jön. Amit mondom, tehát lehet azt mondani, hogy ez nem egészséges, vagy ennek ellen kellene állni. De hogyha következetesen végig gondolja azt, amit szerinte Isten halála jelent, és az azt jelenti, hogy a világ ugye a hatalom akarása, akkor ennek az elgondolása, ennek a következetes és tisztességes elgondolása valóban nem garantálható módon, tehát egész egyszerűen szükségesé teszi ezt, hogy valami olyasmi is benne legyen ennek az elgondolásában, ami abszurd vagy nem elgondolható vagy, és így tovább. Jó, ha ez érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak meg, hogyan viszonyulnak hozzám, mert nem illetlenség ennyit itt tartani magukat, mert a jövő órán folytatjuk. Jó, köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem. Németh Marcell, Nietzsche, a gondolat keletkezése. Az ELTE BTK-n 2008-ban elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.